kedves gyülekezet, nem akármilyen nap ez a mai, mert Kica mama 80. születés napjára emlékezünk, ugye jól mondom? És egy zsoltárt olvasnék neked, és együtt imádkoznánk érted, jó? Egy zsoltárt, ami az én egyik kedvenc zsoltárom, a 71. zsoltár. Isten kegyelméért a hajlottkor küszöbén, mert még csak a küszöbön vagy. Ennek a zsoltárnak két igen szép verse van, a 17., a többi is szép, a 17. és a 23., amivel én szeretném, hogyha az Úrhoz fordulnánk, olyan ez, mint egy imádság, maguk ezek a versek is. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanáig hirdetem a te csoda dolgaidat. Örvendeznek az én ajkaim, hogy énekelhetek neked, és a lelkem is, amit megváltottál. A jó, hogyha úgy alakította az életedet, hogy ezt a zsoltárt te is írhatnád. Te is elmondhatnád ezt, és hálásak vagyunk azért, hogy itt vagy közöttünk, hogy ismerhetünk téged, hogy az ajándékokat, amiket a jó Istentől kaptál, a küzdelmeket, amiket a menny felé vezető úton neked kell megküzdened, hogy ezeket is megoszthatjuk veled, és kívánjuk, hogy ő őrizzen és vigyázzon rád, és sokáig adjon még minket egymásnak, javunkra. Kérem a testvéreket, hogy hajtsuk meg fejünket egy válaszhoz. Szerető jó atyánk, te látod, hogy mekkora érték az élet, és te látod, hogy mekkora érték az Isten félelemben töltött sok-sok évtized. Köszönjük, hogy a mi testvérünket, Kica mamát is megőrzöd és megsegíted. Vigyázol rá is világos, tiszta gondolatokkal és hittel, szeretettel ajándékozod meg őt. Köszönjük mindazt, amit általa nekünk adtál. Hálásak vagyunk az ő győzelmeiért, hálásak vagyunk az ő egészségéért, amit még mindig megadsz neki, hogy itt lehet velünk. És szívből kívánjuk azt, hogy te mindig végig fogd a kezét erre, használj fel minket is, taníts meg minket erre, még inkább. De mindig legyél vele, és a te kegyelmedet mutasd meg neki, olyan, mintha jó atyánk erre mi bátorítanánk téged, aki maga vagy a kegyelem, de inkább csak azt a szívünk vágyát szeretnénk kifejezni. És abban a hitben megerősödni és megerősíteni, hogy te velünk vagy, és nem hagysz el minket soha. Te vele leszel, és megőrzöd őt, itt a küszöbön már. És megsegíted, hogy a hátralévő években, évtizedekben is, vagy egész, ha te eljössz hamarabb, amit várunk, és aminek örülünk, akkor is te megőrzöd őt, és megsegíted végig. Köszönjük, jó atyánk, hogy kérhetünk a magunk kis erőtelen, szedett-vetett szavaival is fordulhatunk hozzád, és a te lelked által megáldod az imát, és megáldod Ica mamát, és megőrzöd, vele leszel Jézus nevében. Amen. Sok-sok ölelés jár ehhez majd a szünetben. Kedves gyerekek, én szintén két mamáról szeretnék nektek ma egy gyerektörténetet elmondani röviden. Ismertem mind a két mamát. Egy faluban laktak. Ez a falu egy ilyen hosszú falu volt. Az alja az lent volt, a teteje az fent. Olyan nagy volt a szintkülönbség. És az egyik mama a falu végében lakott, a másik a falu közepén. Az egyik mama hitt a jó Istenben, a falu végi mama. A másik mama nem hitt a jó Istenben, de csúfolta gyakran a falu végi hívő mamát. És az falu közepén élő mamának volt egy olyan szokása, hogy mivel a falu közepén lakott, ezért ha innen jöttek lefele, vagy onnan mentek felfele, mindenkivel találkozott. Mindent tudott mindenkiről. Úgy szokták mondani, hogy ő az információs központ, vagy pletyka központ. Ő ezt nem is szégyelte, azt mondta, hogy fontos dolog, hogy az ember képben legyen a dolgok felől. És én már akkor találkoztam velük, amikor ők jóba voltak, mert ez a középső mama a fenti hívő mamával nagyon nem volt jóba. Csúfolta, bántotta, rosszakat terjesztett róla. És amikor én találkoztam, elmesélték, ültek egymás mellett, ölelték egymást, és kuncogtak. Mert hogy azt akarták elmesélni, hogy hogy békéltek ők ki egymással. Mit jelent az, hogy kibékülni a másikkal? Mi kell ahhoz, hogy kibékülj a másikkal? És elmesélte a középső mama, Piros mamának hívták egyébként, hogy egyszer, amikor elindult felfelé valahova útra, a faluban fölfelé, észrevette, hogy szembe jön vele a falu végi, a fenti hívő mama. És azon gondolkodott, hogy jaj, most mi lesz? Annus mama, a fenti is, a hívő is mondta, hogy ő is látta, hogy jön szembe a piros, azon a keskeny ösvényen, ott az árok, aztán az út, aztán a másik árok, másik út, hát, hogy most mi lesz? És ahogy jöttek, közeledtek egymáshoz, ez a beszédes, vagy pletykás mama, a piros mama, fogta magát és átment a túloldalra az útnak. És azon gondolkodott a hívő, Annus mama, hogy most mi legyen? Hát most mit csináljon? Hát csak nem jó ez így. Hát világcsúsága, nem? Hát mi vagyunk egymással rosszban? Hát nincsen nekünk tulajdonképpen semmi bajunk, csak a szájára nem tud ez a piros mindig vigyázni. De van neki annyi baja ebből, majd már egyszer megtanulja, hogy nem kéne. És akkor azt gondolta, ugye szívében is azt mondja, hogy ezt a jóisten késztette benne, fogta és ő is átment a túloldalra. Közeledtek tovább egymáshoz. És amikor összetalálkoztak, azt mondja Annus mama, kihúztam magam és odaálltam. Piros nem ismert fölnézni. Te piros? Mondta Annus mama. Figyelj csak, minél jobban haragszol, annál jobban szeretlek. És Piros mama nem tudott erre mit mondani. Annál jobban szeretlek. Tanuljuk meg ezt a mondatot. A másiknak, aki nem olyan veled, ahogy szeretnéd, aki csúfol, bánt, vagy bánt, minél jobban haragszol, annál jobban szeretlek. És ezt olyan kedvesen, olyan szívből. Az Annus mamának nagyon szerette olvasni a Bibliát, nagyon szerette az énekeket. Ahányszor elmentem hozzá, mindig úgy kezdtük, fél órát énekeltünk. Vettük el, jaj, Annusné, de gyönyörű ez, de gyönyörű. Sokat énekeltünk. És nem volt neki sok iskolai végzettsége. Még a 8 osztályt se tudta elvégezni. Olyan szegény időkben nőtt fel, hogy pár osztályt elvégzett, és aztán már megtanult olvasni, számolni, már ment kidolgozni a földekre. Nagyon szép világ volt az. Hamar megtanultak az emberek dolgozni, de nagyon kemény világ volt az. De valamit a Jóisten a szívében, valamit, ami egész a mennyig elvezeti az embert. Ez az Annus nene megértett, Annus mama. És bár nem készült erre a találkozásra, nem volt neki nagy bölcsessége, nem volt ő, nem tudom én milyen nagy teológus vagy valaki. De tudjátok, a legkisebb gyermek, a legegyszerűbb ember szívében is a Jóisten tud tanácsot adni, és tudja vezetni. És Piros mama, amikor ott ültünk, hárman aztán bibliaóráztunk egyet, csak nevetett, kuncogott, hogy hát ez az Annus, ez úgy kitolt velem, hát én nem tudtam mit mondani erre. Hát nem, erre nem tudtam, nem számítottam rá. Hát tudtam volna készülni, de nem számítottam rá. És hogy megöleltük egymást.
Mind a hárman?
Ott csak ketten voltak. De aztán, mikor ott voltam, én is megöleltem őket. És onnantól kezdve, amikor látogattam, mindig benéztem Piros mamához is. Hogy ő is érezze, ő is. Tehát, hogy számon tartsuk. És aztán még egy ideig, amíg élt a két mama, mert nagyon idősek voltak már akkor is, mikor én megismertem őket, mindig összejártunk bibliázni. És erősíteni azt a közösséget, azt a szeretetet, amivel várjuk Jézust, azt a reménységet. És ezt a mondatot, gyerekek, én megjegyeztem innentől kezdve, mert erre a mondatra nagyon sokszor van szükségünk. Nagyon sokszor van szükségünk. Mikor van valami a szívünkben, akár igazam van, akár nincs igazam, teljesen mindegy. Van valami a szívemben egy neheztelés. És azt mondom, jaj, de én velem így, ó, hát engem így, sajnálom magam. És azt mondom, ő meg bezzeg, és tudnám sorolni, és... De olyan egyszerű ez a tanítás, olyan egyszerű, mint az evangélium. Nem az a fontos, hogy te milyen vagy velem. Én szeretni akarlak téged, mert hogy mondta az Annus mama?
Minél
jobban haragszol, nagyon jól ődi, annál jobban szeretlek. Nagyon jó, annál jobban szeretlek. A te nevedet nem tudom még. Többiek tudják? Zalán, nagyon köszöntünk, Zalán. Nagyon sok szeretettel. Örülünk, hogy itt vagy benne. Megismeritek? Mindenki gyorsan egy nevet mondjon.
Beni.
Hanka. Karolina.
Hókember.
Majdnem, majdnem. Hamba, jött egy neved?
Balázska.
Fogad menni az én előbb-utó. Tessék. Ponti. Aztán?
Ádám.
Zalán, hadd tanulja meg a neveteket, majd aztán születben elmondjátok az álneveket, jó? Tessék.
Előd.
Bálint.
Gergő. Adél, már vannak fiataljaink is, Zalán, látod? Nem csak gyerekek. Aztán? Jajajajaj. Szóval viccesek, úgyhogy jól fogod magadat kérdezni. Na? Kérek egy nevet. Ezt tó segítesz neki? Abigail. Eszter. És?
Sebő.
Sebő. Megegyeztük a történetet?
Igen.
Akkor gyakoroljátok majd hétközben, jó? Meg otthon is úgy legyen, amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, lapozzuk fel a Bibliánkat, és keressük meg Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levelét. Tehát korintusiaknak írt második levél. A 7. fejezet, 9. 10. verseit olvassuk. Mai úrvacsora Isten tiszteltünk alapigéjeként. Olvasom tehát a 10., 9. és 10. verseket. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Egyértelműen a kulcs kifejezés a szomorúság, és talán elsőre nem is nehéz kapcsolni ezt ahhoz a cselekményhez, amit az úrvacsorán végzünk, amiben részesülünk. Hiszen amikor az ember bűnt rendez, Isten elé járul, akkor egy fájdalmat, egy belső bánkódást, egy szomorúságot él meg a lelkében. Emlékszem, gyerekkoromban, mikor így időről időre, negyedévről negyedévre végigéltem az úrvacsorákat, és próbáltam megérteni a lelki lényegét túl azon, hogy mindig próbáltam egy falatot kéregetni anyukámtól a kenyérből, a szőlőlével már akkor is nehezebb volt a helyzet. De gyerekként sokat gondolkodtam azon, hogy Istenem, mi ez az egész? Mi ez az egész? Bánat. Hát ezt tudom, mi az, hogy bánat. Mikor valami nem sikerül, mikor valami nem úgy sikerül, ahogy én szeretném. Mikor rosszat tesznek velem, hát én nagyon jól tudom, mi az, hogy bánat. De a keresztények valami egészen másfajta szomorúságról beszélnek. Sőt, összejönnek, és sokan közülük ilyenkor az arcuk szomorúságával, vagy a ruházatuk színével is kifejezik azt, hogy ez most egy komoly, és ilyen alkalom. Istenem, de mi ennek a lényege? Gyerekként nagyon gyakran felmerült ez a kérdés, hiszen amikor már 10-15 éve, negyed évente részt veszel egy úrvacsorán, keresed az értelmét a dolgoknak. Annyira szép, ahogy az apostol ezt itt megvilágítja, az ő egyik legszeretettebb gyülekezetének írva már a második levélben, egy komoly feddő üzenettel kereste meg a korintusiakat, rájuk fért, de az apostol szerette volna tisztába tenni azt, hogy ő nem megszomorítani, nem megbántani akarta őket, nem emberi szomorúságot akart kiváltani belőlük, hanem azt szerette volna, hogyha ez a szomorúság, ez egy megtérésre való megszomorodás. Nagyon szép ez a kifejezés. Vigyük el magunkkal az életben, mert az egyik olyan alapeleme a keresztény életnek, a hitéletnek, amit érdemes újra és újra mélyen megérteni, mi az az Isten szerinti szomorúság. Egy olyan ellentmondás van ebben a gondolatban, hogy hát ha valaki az Isten, sose kéne szomorú legyen. Hiszen ő a szeretet, ő a boldogság, az Istent a bűn nem érinti. Mi az, hogy Isten szerinti szomorúság? Mi az, hogy az Istentől való szomorúság? Sőt, akár az a gondolat, ami most ide nem kapcsolódik szorosan, de mégis egy nagy kérdőjel, hogy az Isten is tud szomorú lenni. Őt nem érinti a bűn, vagy mégis? És az egyik nagy ajándékaként említi a Szentírás nekünk ezt az ajándékot, amit itt az apostol egymás után ismételget, és hogy nem akartalak megszomorítani benneteket, de örülök, hogy megszomorodtatok, és megtérésre szomorodtatok meg, és Isten szerint szomorodtatok meg. Most azért az Isten szerinti szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. Egész életünk arról szól, hogy szeretnénk elkerülni a szomorúságot. Az egész életünk arról szól, hogy esetleg környezetünk elvárásainak eleget téve eltitkoljuk a szomorúságot. Vagy pedig egyszerűen, jaj, semmi, ami bánat, minden, ami öröm. Valahogy azt szeretnénk maximalizálni, hogy csak megelégedetnek lenni, csak békességesnek lenni, csak boldognak lenni. És erre jön az ige, és azt mondja, hogy van egy ajándékom neked, ember. Sőt, ennek van egy szertartása az életedben. Sőt, van két szertartása az életedben. Koszos vagy, de megmoslak. Ez a bemerítkezés általi keresztség, a szövetségkötés, a megszomorító és vigasztaló Isten. És azután egész életünkben ugyanazt elismétli velünk időről időre egy vacsorának nevezett étkezési jelképes szertartás keretében, amit szintén ugyanúgy kezd, hogy megint megmoslak, de most már csak a lábadat, mert járod az utat, de hát újra és újra kitermelődnek az emberi természet gyengesége, és fokozatos a tisztulás. Vannak a győzelmek, haladsz az üdvösség felé, de újra és újra Isten kegyelmére van szükséged. Isten szerint való szomorúság. Testvéreim, a két gondolat, amit én ehhez kapcsolnék röviden. És ne ijedjünk meg, mert hasonlóan ijesztőnek tűnik az első, de csak hasonlóan legyen ijesztő, mint ahogy az sem ijesztő, hogy van Isten szerint való szomorúság. Sok csalódás vár még ránk. Hát nem azért jöttetek ma gyülekezetbe, hogy ezt halljátok, igaz? De én ezt örömhírként szeretném mondani. Sok csalódás vár még ránk. Sok csalódás vár még ránk azon az úton, amikor az Istent valóban beengedjük az életünkben, és ő elkezd rendet rakni. Ezt te tudod egyénileg, és imádkozz, hogy a lélek vizsgálja át az elmúlt negyed évedet, és segítsen teljesen őszintének lenni önmagaddal, hogy ebben a negyed évben mennyire engedted be az Isten rendrakó gyógyító munkáját. Vagy pedig egy szomorúságmentes időszak volt, de hát ez egy világszerinti boldogság volt. Nem veszek tudomást arról, hogy baj van, hogy gond van, hogy nem működnek a dolgok, hogy látszatokat tartok fel. De testvérem, szeretném azt mondani, hogy ne ijedj meg attól, hogy Jézust valahányszor beengeded, csalódás, sok csalódás vár még rád, azért ne ijedj meg tőle, mert azok a csalódások mind gyógyító csalódások, amikor önmagunkban kell csalódnunk. Amikor összeomlanak azok a légvárak, azok a képek, amiket felépítünk magunkról. Lehet, hogy kifelé is felépítjük ezeket, védekezünk. Szeretnénk elismertek lenni. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy amikor én jövök hozzád, az csalódást jelent, akkor marad az igazság, és minden, ami egyéb, az összeomlik, de ez az élet útja. Ez az az igazi út, amin én el akarlak vezetni a győzelmekig. Jó esetben magunkban csalódunk, és ne felejtsük el, hogy minden magunkban csalódás a jellemfejlődés következő lépcsőfoka lehet. És egész életünkben szükség van ezekre a lépcsőfokokra. Valaki szembesít engem valamivel. Hát ez nem barátom, te rossz indulatú vagy. Mondom magamban, de kívülről. Persze, örülök, hogy elmondtad. Aztán hazamegyek és tovább küzdök magammal. Lehet, hogy van, aki magára ismer, mert nem ti meséltétek ezt nekem. Ez az én tapasztalatom. És azt mondom, hogy na jó, de azért egy kicsit csak be kell látnom, mert mégsem maradhatok egészen így, nem? Meg hát egy kereszténynek jól áll azért, hogy néha elismer ezt, azt nem? Jó, azért örülök, hogy elmondtad, mert tényleg hát van ebben valami. Tudom, hogy én sem vagyok még szent. Nem csak, hogy én sem még, ugye? Hanem még nagyon sok idő van addig, még nagyon sok jó csalódás vár Krisztussal ezen az úton rám. Még sokszor kell összeomlanom. És aztán az ember lassan eljut odáig, hogy talán rájön, hogy élete legfontosabb találkozásai, mondatai voltak azok az elsőre fájó, bántó, megszomorító dolgok, amik szembe jöttek vele az életben. És az Úrtól való volt. Hány történet van erről a Bibliában, nem? Mikor Péternek azt mondja Jézus, hogy hát én Péter azt mondom neked, hogy a holnapi kakas szó, az kijózanító lesz a számodra, de én imádkoztam érte. És Péter azt mondja, hogy hogy képzeled, hogy én téged valaha, hát nem gondoltam, minek nézelt engem, ezért vagyok veled 3 éve, hát mindenhol eladtuk mindenünket, nincsen semmink, hát mink lesz minékünk, kell lennél több, hogy bizonyítsam, hogy, és akkor esetleg te vagy én hozzátettem, hogy 3 év Péter, 10 év, 20 év, 40 év, 50 év, melyikünk mennyit tud beszámítatni a jó Istennél, nem? És Jézus azt mondja, nem baj, nem baj. Idővel megtérvén. Egy nagy szomorúság vár most rád, Péter. És emlékezünk, hogy ez melyik este? Ez aznap este. A lábmosás és a tagadás közötti este. A lábmosás után hangzik el. Az összes evangélista feljegy. És Péter sírva, zokogva, úgy megszomorodva, hogy még egy férfi ember is ritkán szokott megszomorodni. Talán a legnagyobb emberi veszteségeink. Egy olyan csalódáson megy keresztül, ami őt valóban Krisztus egyik leghűségesebb, legodaszántabb követőjévé teszi. Ki fogja majd a pünkösdi nagy prédikációt elmondani? Ki fogja? Péter? De miért? Miért ő fogja elmondani? Azért, mert azt mondja, hogy ne felejtsétek el, én mindig jó szónok voltam. Azért, mert azt mondja, hogy ha ezek egyek csak tudnak prédikálni, én tudok szépen prédikálni róla. Mert ez volt az ő híres mondata a tagadás előtt. Kiáll és elmondja, hogy Krisztus nélkül semmi vagyok. Életem legfelszabadítóbb élménye az az összeroppanás, töretés, meg semmisülés volt. Amit láttam, amit át kellett élnem, amit meg kellett tapasztalnom. A Jézushoz vezető út című könyvből engedjetek meg néhány gondolatot olvasni. Meglepett, amikor készültem, és konkrétan emlékeztem ezekre az idézetekre, de aztán hogy összegyűjtöttem, és azt szoktam mondani, hogy ami advent várásunknak, ami hitáltali megigazulásunknak a lelke ez a könyv. És a fejezetekben, amik az odaszállásról, a hit és elfogadásról, és ezekről szólnak, az alábbi idézeteket jelöltem be, és gyűjtöttem össze így magamnak. Csak az őszinte bűnbánattal eltelt, alázatos és megtört szív tudja, hogy fejeznénk be ezt a mondatot. Jaj, de nem szeretnék ilyen lenni, nem? Megtört, összetört, megsemmisült, stb. Stb. Csak az őszinte bűnbánattal eltelt, alázatos és megtört szív tudja Isten szeretetét és a golgotai áldozat nagyságát valamennyire értékelni. Amíg nem érzed, hogy zörög rajtad a bilincs, és nem sírsz amiatt, hogy fájnak ezek a bilincsek, a bűn, a természetem, addig nem fogom értékelni, mikor valaki odajön és azt mondja, hogy leverhetem rólad ezt a bilincset. De utána, ha ő leverte, a nyakába fogsz ugrani. És nem fogod azt mondani, mikor odajön, hogy kiszabadítson, hogy is dugjam, mert igazából nincs rajtam, ez valahogy rajtam maradt, ez egy dísz, vagy kifestjük, vagy valami. Nem, a bilincs az bilincs, testvére. A bilincs az a legrosszabb emberi vonásai. Vonásai. És amikor jön valaki és leveri rólad, akkor úgy fogod őt szolgálni, úgy fogod őt ölelni, úgy fogod őt szeretni, hogy abba belefér az összes engedelmesség, az összes odaszánás. És a missziós buzgalom is belefér. Mert most szabadultam. Most gyógyultam. Most keltett életre. Hát akkor megyek és elmondom, hogy van egy nagy szabadító. 47. oldal. Az első fejezetek szinte mindegyike ilyen gondolatokkal fejeződik be. Ó, te kétkedő, te csüggedő. Kétkedő, csüggedő. Van itt közöttünk kétkedő és csüggedő? Hát tegye fel a kezét. Sose lesz erre sok jelentkező, hogy valaki belássa, hogy kétkedő és csüggedő. Kétkedő? Hát még azt hiszik, hogy nem vagyok jó hívő, nem? Csüggedő. Márpedig ez az ígéret kimondottan nekik szól. Ó, te kétkedő, te csüggedő, tekints ő rá. Jézus él és közben jár, értem. Köszönd meg Istennek, amiért fiát ajándékozta neked, és kért, hogy ne hiába halt legyen meg, érted. Ma is szól hozzád a Szentlélek, és még hív téged, ajánd fel teljesen Jézusnak a szívedet, és áldásait is tapasztalni fogod. Áldásait is tapasztalni fogod. Mik a sorrendek, nem? Milyen világos, milyen csodálatos az isteni munkálkodás és az isteni szeretet. Még egy idézetet az 54. oldal, egymás utáni fejezetek, nem véletlen mindig az utolsó bekezdések egyikében vannak ezek a hát nagyon tanulságos, amit odáig ír, de hogy a végén engem besoroljon egy csüggedő, meg kétkedő, meg alázatos, meg megtört, meg hát ezeket ugorjuk át, talán ez nem rám vonatkozik. Vannak ilyen gyengélkedő testvéreim. Testvéreim, a bűnbánat, azt írta egy reformációs szerző, egy nagy reformátor, a hívő ember folyamatos bűnbánatban él. Hú, de ijesztő az elsőre, nem így képileg elképzeljük. De ez nem mond ellent annak, hogy mindenkor örüljetek az Úrban. Mert nem azt jelenti, hogy állandóan bánkódik és állandóan bús az arca. Ellenkezőleg, folyamatosan boldog, mert mindeközben a belső szobájában folyamatosan minőséggel, tartalommal, mélységgel éli meg az Istenre utalságát. A folyamatos belső szobás bűnbánat és belátás biztosítja azt, hogy egy állandó reménykedő, bizakodó, boldog, derűs, hívő ember legyen, amikor kilép az Istennel való közösségből. Nagyszerű az Isten munkája. Azt mondja az 54. oldalon, ne ingadozzatok, ne esetek kétségbe. Gyakran kell még térdre borulnunk, gyakran fogunk még Krisztus lábainál bűneink és fogyatkozásaink felett sírni. De ne csüggedjetek el. Testvérem, merjük meghallani ezt a mondatot? Gyakran kell még térdre borulnunk Krisztus lábánál bűneink és fogyatkozásaink felett sírni. De ne csüggedjünk. Gyakran kell, akarsz egy ilyen Krisztust követni? Ez nem a reménytelen kesergés vallása. Ez a Krisztussal való teljesen őszinte kapcsolat. Teljes kitárulkozás. Nem titkolok semmit. Mindent elmondok neked. Úgy, mint egyetlen egy barátnak sem tudom. Sőt, azt kérem tőled, hogy mivel hajlamos vagyok átsiklani, felszínesnek lenni önmagam hibái felett, ezért hát a lelkedet küld el, hogy megfedjen engem, mert ha ő megfed, mit is csinál a lélek? Meg is vigasztal. Meg is vigasztal. Sőt, folytatja White, még ha a bűnünk földre teper is bennünket, Isten akkor se taszít és feled el minket. Letepertnek lenni az egy megalázott helyzet. Kiszolgáltatottnak lenni, megalázottnak lenni, saját magam gyengeségei miatt szégyen szemre. Emlékeztek, amikor Péter áll fent a kihallgatás udvara fölött valahol, lenéz, ott áll Jézus háttal, már csak a hátát látja, körbeveszik a katonák, folyik a meghallgatás, záporoznak a vádak, stb. És odalép hozzá harmadszor valaki, hogy te is a tanítványa voltál. És ő észre se veszi, elfelejtette, hogy ezt most pár órával ezelőtt Jézus erre a veszélyre felhívta a figyelmét. És azt mondja, dehogy is ember, hát mit képzelsz te? És egyszer csak hall egy hangot. És Péter hirtelen, mintha villámcsapás érné, megsemmisül az önbizalmában, megsemmisül a tudásában, megsemmisül az addig szolgált Jézusnak. Ott volt a kiküldésnél, a 70 kiküldésénél is. Ott volt, amikor már jeleket és csodákat tettek. Ott volt, amikor jöttek vissza győztesen, és újságolták Jézusnak, hogy még a gonosz lelkek is engednek nekünk. Valóban áldás van a mi missziónkon. Kifordítjuk a sarkából ezt a világot. Végre itt van az, amit várunk évszázadok óta. Azért olvassuk el, Jézus milyen szépen lehűti őket. Gyönyörű az a válasz, amit ekkor mond Jézus. Ne arra figyeljetek, hogy mekkorák az eredmények, hanem hogy a ti neveitek. Azok végig ott maradjanak. Mindig ott maradjanak az Isten könyvében. És azt olvassuk, hogy azt mondja itt White, ha a bűnünk földre teper, bennünket Isten akkor se taszít el és feled minket. Nem, hiszen Krisztus Isten jobbján ül és képvisel bennünket. Így ír János is a szeretett tanítvány. Én fiacskáim ezeket azért írom, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert maga az Atya szeret titeket, újra kegyelmébe akart titeket fogadni. Hogy az elmúlt negyed év kapcsán mennyire aktuális ez kinek-kinek közülünk, ezt igazából csak egyes szám első szemében érdemes megvizsgálni. Az Isten üzenete viszont nyilvánvaló, és egy ajánlat mindannyiunknak. Egy egyedülálló ajánlat. Ami vonatkozik az új negyed évre is, mert most sem tudunk semmelyikünk semmilyen garanciát vállalni magára. Csak azt, hogy Istenben van esélye, Krisztusban van remény. Így indulunk el. És az záró gondolatot engedjétek meg, hogy hozzákapcsoljam ehhez. Mikor beszélünk misszióról? Mikor beszélünk az evangélium nagy erővel való hirdetéséről? Mi képesíti az embert arra, hogy lesznek miénk azok a győzelmek, szabadulások mások életében? Hogy részesei leszünk? Hogy az Isten beavat minket? Hogy ránk bízza őket? Mikor lesz ez a csoda, amire annyira vágyunk, és amit olyan szeretettel idézünk fel, mikor valamilyen módon a missziónak a gyümölcseit megtapasztalhattuk? Mikor lesz a miénk? Mikor lesz minél folyamatosabban a miénk? Amikor ebben az első gondolatban élünk benne. A naponta a belső szobában az Isten előtt önmagában csalódó, de Istenbe kapaszkodó ember. Akit senki nem állíthat meg. Aki ha gyakran, akkor gyakran kell, hogy megsemmisüljön, de ezt Isten előtt teszi. Nem a saját sebeivel foglalkozik. Ezt az Isten előtt teszi. És nem olvasom azokat az időzeteket a Jézushoz vezető út című könyvből, amikor így megsemmisülsz. Mennyi idő, hogy az Isten talpra állítson? Mennyi idő, hogy elhihest, hogy ő elfogad téged? Olvassátok el, ugyanilyen csokrot lehetne ezekből is összeállítani. Ha elmondtad neki, hidd el, ne várd az érzést, hogy most már biztos elég jó vagyok. Nincs vezeklés, nincs térdencsúszás, nincs bizonyítanod kell. Ez csak mi vagyunk ilyen kegyetlenek egymással az életben, hogy bizonyítani kell a másiknak. Hanem az Isten azt mondja, ne várd az érzést, ha elmondtad és elévitted, hidd el, és a tied, a kegyelem, tied az üdvösség. És lehet, hogy ez gyakran még megismétlődik. Mert van egy tanulási folyamat is ebben. Ahogy elmélyülnek felismerések, ahogy lassan egyre jobban megismerjük magunkat. De az Isten azt szeretné, hogyha az úrvacsora nem csak egy emlékünnepé lenne, hanem ezeknek az igei alap, ezek a hitéletünk alapjait érintik. Az Istenhez való kapcsolódásunknak a minőségét, a leglényeget. Ebből indult ki Pünkösd. Ebből indult ki Pünkösd, hogy Jézus elment, ott maradtak, és valamit kellett egymásra kezdenünk a felházban. És egymásra néztek, és azt mondták, hogy most már nincsen moderátor. Most már nincsen moderátor. Most vagy mindenkiből kijön, ami benne van, és akkor jaj nekünk, nem? Nincs moderátor. Ha csak az a megígért, akit ő mondta, hogy majd jön a lélek. Ellen White az Apostolok története című könyvben gyönyörűen írja le, hogy és akkor előállt az egyik, és akkor előállt a másik, és előállt a harmadik, és elmondta, hogy én annyiszor gyalogoltam belétek. Én olyan nagyképű voltam, én olyan ilyen, és megbeszélték egymás között ezeket a dolgokat. És az Isten azt mondta, hogy rendben, akkor gyerünk, indulás, világmisszió. Nem gyönyörű az Isten műve? Azt akarja, hogy hiteles nagykövetei legyenek. Mert kint a misszióban olyan emberekre van szükség, akik saját naponkénti megigazulásukon keresztül értik az elveszett reménytelenségét és az Isten kegyelmét. Nem olyanok, akik ezt tanítják, nem olyanok, akik erről könyveket írnak, hanem olyanok, akik ezt naponta élik és megtapasztalják. Gyógyult bűnözők mennek ki másokat megmenteni. Akik Krisztusban nyerték el a szabadságot, és tudják, hogy aznap is csak Krisztusban maradhatnak egészségesek és igazak. Az Isten adja nekünk, hogy az úrvacsora, ami egy gyönyörű ünnep, előbb meg most, ez vonatkozik a bűnökre. Ez a múlt. Utána visszajövünk, visszahív, miért vár minket vissza? hogy megetessen. Hogy jól lakasson. Azt mondja, na ezt kóstold meg. Ebbe igyál bele. Ez lesz a te erőd. Krisztus vére. Krisztus megtört teste. Ettől leszel te az én képviselőm. Ha ez belülről beépül, ha ez te leszel, ha kiábrázolódik benned ő, ha megérted a kegyelemnek a munkálkodását az életedben. Nagyon gyönyörű ez, nem? Csak egy záró gondolat. Többnyire jól lakva, reggelizve és uzsonnázva érkezünk az úrvacsorára általában. És azt gondoljuk, hogy nem életmentő számunkra ez az agyfalat vagy ez a korty. A jelkép az gyönyörű, sőt az, hogy egyből, hogy közösből, és rengeteg pozitív üzenete van, de az apostolok számára a páska vacsora valami mást jelentett. Koszos poros lábbal, éhesen megérkeztek, és készültek arra, hogy este egy jót vacsoráznak jó légkörben. Ez ráadásul nem is az első volt már Jézussal. Mindegyik élmény számba ment. Ez az Isten mostani is jó lesz, és fogalmuk nem volt, hogy mi fog történni másnak. Az ő történetüket csak úgy tudjuk jól olvasni, ha kikapcsoljuk az előzetes ismereteinket. És akkor Jézus megmossa a lábukat, és akkor Jézus olyan szeretettel van irányukba, közben célozgat, hogy valaki majd rosszat tesz, de mostanában Jézus mindig beszél valami összeesküvés elméletről, de nem fogjuk mi ezt hagyni, úgysem fogjuk mi ezt hagyni. Azt hiszi, hogy 12 ember közül el lehet egyet rabolni, ha itt van és ennyi szereti őt. És aztán csalódnak magukban, és látják Jézust megfeszítetni. És látja Péter Jézust ott, és emlékeztek azon abban a pillanatban, mi történik, amikor Jézus elsírja magát a hang miatt, a kakas hangja miatt, emlékeztek, mi történik? Abban a pillanatban, Lukács jegyzi fel csak, Jézus megfordult és hátra pillantott. És mire volt szüksége Péternek? Ez egy kapaszkodás volt neki. Ott van Jézus középen, róla zajlik, minden róla szól, kiabálnak, stb., de ő tudja, hogy ez a tekintet most, ez most az egyetlen mentő szál Péter lelkének. És Péternek már jönnek be a gondolatok a lélek által, hogy de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És már jönnek az összetöretés mellé a reménység, a szeretlek téged, a nehogy azt itt, hogy ami most velem történik, eközben nem tudok rád figyelni. Mindaz a megváltó szeretet és kegyelem, amikor mi megélünk, és amikor ilyenek a pillantásaink az emberek felé, amikor ilyen az együttérzésünk, amikor ilyen a figyelmünk, amikor ennyire nem az eredményekre koncentrálunk, hanem a most mentett meg engem, hogy menthetném meg én is a másikat. Amikor ez vezet bennünket, akkor erős, győztes missziója van Isten népének. Ha jó, hogyha adja meg, hogy ez a mai vacsora erről szóljon, ez a mai emlék, ünnepélye arról szóljon, hogy ezzel a krisztusi látással gondolkodunk gyülekezetről, ezzel a krisztusi látással gondolkodunk családról, ezzel a krisztusi látással gondolkodunk misszióról, ezzel a krisztusi látással tekintünk előre, és megtapasztaljuk az ő kegyelmét. Úgy legyen. Amen. Testvéreim, ugyanennek a történetnek egy szakaszát olvassuk fel a lábmosás szereztetési igéjeként. Kérem a gyülekezetet felállva hallgassa meg. János apostol evangéliuma 13. fejezetéből a tagadás közvetlen előzményeit és a lábmosás leírását. A húsvét ünnepe előtt pedig tudva Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudva Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelte Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki, Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelte neki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat akkor, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta neki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait és a felső ruháját felvette, újra leülve mondta nekik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem úgy hívtok mester és uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az úr és a mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amen. Szerető édesatyánk, Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és együtt borulhatunk le előtted, hiszen méltó vagy rá, hogy kifejezzük a mi hódolatunkat, a mi hálánkat. Ott hagytad a mennyet, és eljöttél ide közénk, hogy olyasmit kapjál, szenvedj el az embertől, tőlünk, teremtményeitől, amit soha nem érdemeltél meg. De te tudtad, és mégis vállaltad ezt, láttad előre, és mégis megteremtetted ezt a világot, eltervezve ezt az önfeláldozást, eltervezve, hogy meghalsz, és a te véredet adod értünk. Hálásak vagyunk ezért, jó atyánk, és szeretnénk az életünk hátralévő részében egyre jobban megérteni, és megélni azt a bizalmat te feléd, azt a szeretetet, azt a hálát, amire te megtanítottál, és megtanítasz minket. Legyél velünk, őrizd meg minket, vannak harcaink, küzdelmeink, amiknek a közepében vagyunk, és nem látunk ki, csak tudjuk, hogy te vagy, és hisszük, hogy te nem fogsz magunkra hagyni minket. Vannak küzdelmeink, amiket megköszönhetünk, mert mögöttük vannak, de nem akarjuk elbízni magunkat ezért, és hálát adunk neked, hogy te maradj velünk, és őrizd meg minket a te országodig is. Vannak küzdelmek, amiket nem látunk előre, de majd aztán jönnek váratlanul és ijesztő módon, és mi kétségbe fogunk esni. De köszönjük, hogy Jézusban győzelem van, és reménység, és erő. Hadd, hogy így ne féljünk a holnaptól, és így bízzunk benned, és nem magunkban. Köszönjük a te kegyelmedet, és még egyszer köszönjük a te véredet, Jézus Krisztus szeretetét, a te szeretetedet, édesatyánk. Amen. Istennek hívő népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az ő arcát te reád, és adjon békességet neked. Amen.